Istenek igény Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt leveléből fogom olvasni a teljes harmadik fejezetet. És végül testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenki él a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltünk, azt megteszitek, és meg is fogtok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére, és a Krisztus álhatatosságára. Testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem az szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk köztetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak. Ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom. Ez a hitelesítő jel minden levelemen. Így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Imádkozom. Mennyelt el, köszönjük ezeket az igéket, amelyek által bennünket is intesz, a te akaratod szerint terelgetsz. Kérünk, hogy legyen élő és ható az igét, újra a mai napon is közöttünk. Hadd szánt lelkedet Montinak, igét hirdetőjének, és mindannyiunknak, akik hallgatjuk, mindazt, amit megirattál, a te szolgáltal Pál apostollal, a mi javunkra is. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy mi is a te lelked által téged szeressünk, és álhatatosak legyünk az Úr Jézus Krisztus iránt. Add, hogy egyek legyünk te benned, egymás szeretetét is te munkáld ki bennünk, és kérünk, hogy tisztíts meg mindattól, ami akadálya lehetne a veled való élő közösségnek, és az egymással való élő közösségnek is. Köszönjük, hogy te minden körülmények között békességet akarsz adni. Kérünk, hogy a mai napon is a te lelked által add meg ezt számunkra. Amen.
Gondoltam, hogy úgy kezdek azzal, hogy kérek, hogy mindenki a karzatban ó, gyere le ide, de tudom, hogy van olyan emberek, akik ragaszkodnak, hogy fönt maradnak, akkor nem fogok kérni ezt tőletek. Egy fél évvel ezelőtt, mint gyülekezet, kezdtünk egy sorozatot, amikor foglalkoztunk ezzel a két levellel, amit Paul írt egy gyülekezetnek. És most fogunk befejezni ezt a két levelet. Lényegében ez a rész szinte, ahol Paul befejezi azt, amit ő írt nekik. És az egyik részben, ebben a utolsó részben kiemel azt, ami nagyon-nagyon fontos neki. A másik értelemben egy kicsit összeszed mindent, ami eddig kimaradt, de úgy érezte, hogy meg is fontos mondani. És próbáljunk nézni ezeket a dolgokat ma délelőtt. egy kicsit furcsán fogok csinálni, hogy az első két vers az lesz a gondolat a harmadik pont a predikáció vázlatban, és most fogok kezdeni a harmadik versel az első pontban. Azért csinálom ezt, mert úgy érzem, hogy amit Paul mond az első két versben, ez volt a fő gondolat, amit ő akart hadni ezzel a gyülekezettel, amikor írt. Utána még az eszébe jött más dolgokat, ami fontos mondani, és mondja azokat, majd visszajövünk a fő gondolathoz. De ha nézünk a harmadik verstől, az egyik gondolat itt, amit akarunk újból és újból látni, hogy a bizonyosságunk, ami van, az Úrban. Megint Paul a harmadik és negyedik és ötödik versben próbál kiemelni előttünk, kicsoda, és milyen a mi Istenünk. És újból és újból szükség van a mi életünkben, hogy mi fölfelé nézünk Istenre, és mi látjunk őt, amilyen ő valóban van. Túl könnyen beleesünk abba a hibába, amikor mi gondolunk egy másik emberről. Mi csak azt tudjunk arról az emberről, amit mi látjunk. És sokszor mi csak egy részét látunk egy emberből, mert mi esetleg egy iskolába járunk azzal az emberrel, akkor csak úgy ismerünk őt, mint valaki, akivel járunk együtt iskolába. Van egy másik ember, akivel együtt dolgozom, csak úgy ismerem őt, mint munkatárs. Nem tudok lényegében esetleg semmi az ő családjáról, az ő házasságáról, ilyesmi. Mi csak egy kis részt látjuk. És az egy veszély, amikor mi beszéljünk Istenről, ha mi csak egy kis részét látjunk Istenről. Vannak olyan emberek, akik csak azt akarnak kiemelni, amikor beszélnek Istenről, hogy Isten a szeretet. És nagyon fontos az, hogy mi megértünk azt, hogy Isten a szeretet. De az csak egy része. Az csak egy tulajdonsága. És szükség van arra, hogy legyen egy teljes kép Istenről. Itt ebben az igében beszél, itt a harmadik vers, Ben először azt mondja, hogy hűséges az Úr. Azt kell látnunk, hogy Isten, ha megígér valamit, nincs semmi kétség kell legyen tovább. Ő megteszi azt, amit megígér. Megint, ha mi próbálunk összehasonlítani Isten emberekkel, akkor lesz probléma. Mert nagyon gyakran van egy ember, aki megígér valamit, és nem teszi meg. Mi azt mondjuk, hogy az az ember nem megbízható, nem hűséges. Isten, ha ő megígér valamit, ő meg fog tenni azt. Mert ő hűséges. Ez biztos. És azért lehet bizonyosság benne, mert Isten olyan. Itt ebben az igében azt mondja, hogy hogy ő hűséges, ő megerősít minket. Később ebben az igé szakaszban Paul ad bátorítást az emberekben, hogy ne fáradjatok el a jó cselekvésben. Az, hogy Paul azt mondja, akkor nyilvánvaló, hogy vannak olyan emberek, akik elfáradnak. És szükségük van biztatásra. Ugyanez van, hogy minden emberben van olyan időpont, amikor ő elcsüged, amikor ő gyenge. amikor ő úgy érzi, hogy nem mehet tovább az életben. Ez az igény azt jelenti, hogy van egy Istenünk, aki hőséges, és ő fog megerősíteni téged. Milyen vigasztalás az, hogy Isten megerősít. A folytatás az, hogy ő nem csak megerősít, hanem ő megőriz a gonosztól. Több fordításban, amikor olvasunk itt azt a szó gonosz, nem csak a gonoszság, ami jellemző a világban, hanem konkrétan, aki a gonoszság mögött van, a sátánról van szó itt. És ez az igé azt mondja, hogy Isten fog megőrizni minket a sátán támadásaitól. János első levelében a negyedik része, a negyedik versben olvasunk szinte valami, ami ad nekünk erőt. Ti Istentől valók vagytok gyermekei, és legyőztetik őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Lefordítva hétköznapi nyelvre. Nagyobb az, aki bennünk van, kiről van szó? Jézus Krisztus. Ő lakik bennünk az ő lélekünkben. Ő nagyobb annál, aki a világban van, kiről van szó? Sátán. Isten erősebb, Isten nagyobb sátánnak. Isten örökkévaló, Isten a teremtő, sátán nem örökkévaló, sátán egy tenetlen. Fontos, hogy mi megértünk ezt. Mert ha mi nem értünk ezt, ha nem világos ez, akkor nem lehet hinni azt, hogy Isten képes megőrizni minket a sátán támadásától. Ha sátán ugyanolyan erős lenne, mint Isten, ha a sátán egyrungű lenni Istennél, csak a másik oldalon áll, akkor Isten nem tudna mondani nekünk az igében, hogy ő fog megőrizni minket a sátántól. De van különbség Isten és sátán között. Van különbség a tulajdonságokban. Meg kell értenünk ezt. Mert akkor tudunk biztonságban menni. Akkor lehet az a bizonyosság a mi életünkben. Amikor egy katona megy egy harcba, van egy nagyon fontos feladata. A feladata az, hogy meg kell ismerni valaminek az ellenfél, az ellenségről. Az ember nem tud belemenni egy harcba, ha nem rendelkezik semmi információ arról, hogy milyen az ellenség. És azért látjunk, hogy a mai világban, amikor a háború van szó, nagyon sok pénz befektenek abba, hogy tudnak mindent kideríteni az ellenségről. Használnak műholdakat, hogy fényképeket csinálnak, hogy látnak azt, hogy pontosan hol van az ellenség, hogy milyen felszerelés van az ellenségnek. És az ellenség nagyon ravasz, mert ők próbálnak titkolni azt a másik csapattól. Mi olvasunk az igében, hogy a sátán nagyon ravasz. A sátán olyan képet mutat magáról, ami nem feltétlenül igaz. A sátán a hamisítás atya, a hazugság atya. Ezt kell tudni. De ugyanakkor szükség van, hogy mi ne esünk a két szélsőségre. Az egyik szélsőség, hogy mi azt mondjuk, hogy a sátán erősebb, mint valóban van erője. Mert ha mi azt mondjuk, hogy ő erősebb, akkor nem tudunk megfelelő módon harcolni. Túl nagy lesz a félelem bennünk. Vagy azt mondjuk, hogy nem mérünk csinálni semmit egy ilyen harcban. Gondoljál egy hadseregről, egy hadsereg készül egy harcra, nagyon jó van felkészítve, van 10,000 ember, és az ellenség 500 ember. De jönne hír valahonnan, hogy az ellenség 10,000 ember. Vagy 20,000 ember. Akkor az a 10,000 ember mit fog csinálni? Inkább menekülni fognak, ahelyett, hogy támadnak. Mert azt gondolnak, hogy túl nagy az ellenség. A valóság más. A valóság gond nélkül tudnak legyőzni. A másik veszély, a másik szélsőség az, hogy gyengebb, mint valóban. Ha valaki bemenne egy gimnáziumba itt Budapesten, és ott egy átlag osztályban fultenni a kérdést, ki az, aki hisz Istenben? Mit gondoltok? Az osztályban hogyan reagálnék? Én mérném mondani azt, hogy szerintem a többség, meg mindig a többség azt mondaná, hogy van Isten. Sokkal többet, mint ezt nem tudnám nyilatkozni róla, de az, hogy létezik Isten, a legtöbb ember azt mondja, hogy létezik Isten. Utána fölteszem egy másik kérdést. Hisztek-e abban, hogy sátán létezik? Akkor nagyon kevés ember fog mondani, hogy igen. A legtöbb ember azt mondja, hogy ilyen nincs. A világ, a sátán saját maga próbál becsapni minket. Ő próbál becsapni abban, hogy legyen a köztudatban, hogy ő nem létezik. Mert ha az ember azt hiszi, hogy ő nem létezik, akkor nagyon nagy kárt tud okozni. Mint hívő emberek, nem a mi feladatunk állandóan foglalkozni sátánnal, a mi feladatunk állandóan foglalkozni az Úrral. De ugyanakkor szükség van arra, hogy mi próbáljunk egy egészséges, igazságos képet kialakítani, hogy ki a mi jelenségünk. Az egyik oldalon azt kell látni, hogy az ő hatalma nagyobb, mint egy átlag ember. De a másik oldalon azt kell látni, hogy az ő hatalma sokkal kisebb, mint az Istené. Az János első levelében, amit már olvastunk, nagyobb, aki benned van, mint aki a világban van. Elsher, Péter, 5. rész, 9. vers, amikor van szó a gonoszról, a következőt olvasunk. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések télnek a testvéreiteken e világban. Álljatok ellene a hitben. A Jakab 4:7-ben hasonlót olvasunk, és olvasom ezt. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ha mi ellenálljuk, a sátán mit fog csinálni? Ő fog menekülni. Mert ő nem akar harcolni Isten ellen. Korlátozott az ő ereje. Szinte az Efézus 5. rész a 16. versben látjunk azt, hogy ha ott vannak a fegyverek, akkor, amikor sátán támad, mi tudunk ellene állni. Isten ad nekünk mindent, ami szükség van a mi rendelkezésünkre. A hívő ember nem kell félni sátántól. Tisztelni kell azt, hogy milyen az ereje, de nem kell félni tőle. Tudom, hogy ebben a kérdésben nem egyforma látások keresztények között. Mint lelki pásztor, amikor én beszélek erről, azt látom, hogy az én feladatom továbbadni a gyülekezetnek azt, ami az én meggyőződésem a Biblia tanulmányozás alapja. És azt igyekszem csinálni most, amikor beszélek erről a kérdésről. És az a meggyőződésem az igéből, hogy a sátán ereje a hívő ember életében korlátozott. És azért van ez a meggyőződésem, mert nagyobb, aki bennem van, mint a sátán. Érdekes, hogy ez az ige az Elsőr János 4:4-ben azt mondja, hogy az Úr bennem van. Amikor beszél a sátánról, nem beszél arról, hogy a sátán benne van egy hívő emberben, hanem azt mondja, hogy ő a világban van. A sátán nem tud egy helyen lakni, ahol az Isten lelke van. Ha az Isten lelke benne lakik valakiben, nincs hely a sátánnak ott. A sátán nem tud egy ilyen emberben lakni. A sátán tud támadni, tud harcolni ellene, nagyon sok mindent tud csinálni, de a hívő ember biztonságban van, mert az Isten lelke benne lakik. Ez az ige, amit most felolvastunk a 2. Tesszalonik 3-ban, azt mondja, hogy Isten megőriz minket. Isten milyen megőrző munkát végez? A görög szó itt a fülasszó, és a gondolat itt ez valaki, aki figyel fölöttünk, aki ott van, aki véd, aki megőriz. Isten azt mondja, hogy ez az ő feladata, Nem a mi feladatunk, ő csinál ezt a hívő emberrel. Biztonságban, bizonyosságban vagyunk. Nem mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert Isten hűséges. És ő fog védeni az övét. Tovább menjünk ebben az igei szakaszban, az ötödik versben, és látjuk más tulajdonságok Istenről. Az Isten szeretete, és a Krisztus alhatósága. A Krisztus alhatósága benne van az, hogy ő kitart. Hogy ő nem adja fel. Mi, mint emberek, nagyon könnyen feladjuk. Sokszor nagyon nehéz kitartani. De Isten nem olyan, mint mi. Jézus nem olyan, mint mi. A Filippi levélben azt mondja, hogy ő, aki kezdte azt a jó munkát bennünk, ő fog befejezni azt. Isten kezdte egy munkát benned, és Isten fog befejezni azt a munkát. Milyen bátorítás lehet az nekünk? Tovább lépjünk ebben az igében, és látjunk a folytatásban, hogy a hatodik verstől lényegében egészen a 15. versig, Paul kezd beszélni a problémákról és a megoldásokról. A problémák, amit ő lát abban a gyülekezetben, a hatodik vers olvasom, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartjatok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, és nem az szerint, a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Már láttunk az első levélben, hogy volt egy probléma a városban, volt olyan emberek, akik azt arról volt meggyőzve, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar fog visszajönni. És akkor azt mondok, hogy jó, ha Jézus fog visszajönni, akkor én fogok abba hagyni a munkát, és én csak várni fogok rá. Csak egy probléma volt. Jézus nem jött vissza. Annak az embernek, aki itt azt mondja, hogy tétlen, csak út és nem csinált semmit, és akkor ő éhes lett, és kezdte kérdezni a másik testvérektől, akik nem csináltak ezt a nem helyes cselekvést, hogy esetleg tudnátok segíteni engem, mert nincs elég élelmiszer a szekrényben és a hűtőben. Nem így vagyok biztos, hogy volt hűtő neki, de az tartalani. Volt egy probléma. Volt tétlenül emberek a gyülekezetben, akik nem akartak dolgozni. És hangsúlyozom, van különbség itt az ember, aki nem talál munkát, és az az ember, aki nem akar dolgozni. Mi nem beszéljük arról az emberről, aki az ő helyzetén, ő nem tehet az ő helyzetéről, hogy ő munka nélkül. Mi beszéljünk arról az emberről, aki lusta, és nem akar dolgozni. És én azt mondom, hogy ez lehet igaz egy munka nélküliről, de én azt mondom, hogy az egyik értelemben ez lehet igaz is egy emberről, akinek van munkája. Ez nem beszél a munka alapotról, inkább a szív hozzáállásáról. És a Paul probléma itt az volt, hogy volt olyan emberekben, a szívében volt egy hozzáállás az, hogy én nem csinálom semmit. De fontos, hogy azt látjunk, amikor Paul beszélt ezek Az emberekről, akik mondhatjuk bűnben éltek, úgy kezdi, testvéreim. És utána folytja, hogy minden olyan testvértől. Paul nem mondta, hogy ez az ember, aki ezt csinál, nem a testvéred. Ő hangsúlyozta, hogy ez az ember a te testvéred. Nem kérdőjelezi azt, hogy ez az ember hívő vagy nem. Azt mondja, hogy amit tesz, nem helyes. És elég erős, amit ő mond ezek az emberekről. A folytatás a 14. versben, amikor beszél, hogy hogyan kell bánni ezek az emberekkel, ő azt mondja, hogy ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi level benni intésünknek, azt jegyezzetek meg magatoknak, ne tartjatok vele kapcsolatot, hogy meg szégyenüljön. Ne tartjon kapcsolat vele. De tovább olvasunk a következő versben. De ne tekintjetek ellenségnek, hanem intjetek, mint testvéreteket. Akkor kérdezem valamit. A 14. versben azt olvasunk, hogy ne tartjunk kapcsolat vele. És a 15. versben azt látjunk, hogy inteni kell őt. Akkor, ha tudok inteni valakit, valami formában kell egy kapcsolat vele. Nem lehet inteni valakit, ha nem találkozom vele. Legalább én nem vagyok képes ezt csinálni. Lehetséges van valaki, aki tudna ezt csinálni. Ha igen, akkor kérek, hogy szóljatok, hogy én tudok tanulni, hogyan lehet csinálni ezt. De én az a meggyőződésem, amikor azt olvasunk, hogy ne tartjatok vele kapcsolatot. Nem lehet maradni ugyanaz a kapcsolat, ami volt. Mielőtt ő bűnbe esett. Az a baráti közösség, ami volt, előtte megváltozik. Nincs az a kapcsolat vele, ami előtte volt. Vannak más igék, az 1. Korintus 5. részben, a 13. vers, amikor valaki vétkezett, és ott azt mondjuk, hogy tegyetek el tőletek. Az, hogy kitenni, azt jelenti, hogy felfüggesztjünk, vagy megszüntessünk a tagság a közösségben. De az, hogy megszüntjünk a tagságot, az nem jelenti, hogy semmi kapcsolat nincs vele. Mert bárhol az Új Szövetségben, amikor látjunk, hogy inteni kell egy testvért, mindig ugyanaz a cél, hogy az a testvér visszakeroljen az Úrhoz. Ott az 1. Korintus 5-ben azt mondja, hogy ne is egyél vele. Abban a kultúrában, ha valaki leült egy asztalnál valakivel, lényegében ő azzal a lépéssel kommunikál, hogy teljesen rendben van a mi kapcsolatunk, nincs semmi probléma. Paul azt mondta, hogy szükség van arra, hogy igenis az az ember érzi a bűnei miatt, hogy nem egyforma, nem olyan a kapcsolat a testvérekkel, mint volt előtte. Itt azt mondja, hogy az a cél, hogy ő megszegyüljön. Hogy ő rájön, hogy amit ő tett, az a bűn, az bűn. És ahogyan a bűn elszakít az ember a közösség Istentől, szinte az a bűn kell elszakítani a közösség emberekkel. De van egy egyensúly. És ez mindig a nehézség nekünk, mint hívő emberek, találni az egyensúlyt. Mi nagyon könnyen menjünk vagy az egyik szélsőségre, vagy a másik szélsőségre. És amikor van egy testvér, ami bűnben van, az egyik szélsőség az, hogy üttén tekintjünk őt, mint ellenség, ami konkrétan azt olvasunk, hogy nem szabad azt csinálni, de a másik szélsőség az, hogy úgy tovább éljünk vele, mint ha nincs semmi. Az egyik szélsőség nem a helyes út nekünk. A mi feladatunk keresni azt a megfelelő út. 2. Korintus második részben, amikor van szó egy bűnös testvérről, azt olvasunk, hogy meg kell bocsátani. Gyakorolni kell a kegyelem. Konkrétan azt látjunk, hogy bocsátjatok meg neki, és vigasztoljatok meg. Paul beszél határozottan a bűnről. De ugyanolyan határozottan beszél arról, hogy az az ember, aki bűn tesz, az nem egy ellenség, hanem az a hívő ember, aki bűn tesz, az egy testvér. És úgy kell szeretni őt, mint egy testvér. Még egy olyan bűn láttunk ebben a részben, és csak ezt a még egy bűnt kiemelem a negatív dolgok között, és az olvasom a 11. versben, mert halljunk, hogy némelyik tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak. Akkor ez volt az egyik probléma, hogy tétlenül élnek és nem dolgoznak. A másik probléma az, hanem haszontalan dolgokat művelnek. A görög szó itt ebben az esetben beszél arról, hogy csinálnak olyan dolgokat, ami nem az ő feladatuk. Az angol fordítás egy nagyon érdekes kifejezés, nem tudok teljesen fordítani azt magyarra, de azt mondja, hogy ez egy olyan ember, aki foglalkozik mindenbel, csak nem foglalkozik azzal, ami az ő feladata. Az egyik kommentár, amit olvastam ezzel kapcsolatban, ő azt mondja, hogy ez az ember, aki annyira ráér, hogy van idője mindent csinálni, és az egyik dolog, amit csinál, az, hogy ráér a plecska. Hogy ráér nincs letörtve semmivel, ráér beszélni mindenkivel, mindenről, és az a kommentár kövek között mondta. Ő azt mondja, hogy van nagyon sok bűn, ami komolyabb és nagyobb, mint a plecska. De nincs olyan bűn, amit nagyobb kár okoz egy gyülekezetben, mint a plecska. Ez nem, amit én mondom, én csak idézem egy teológus. Fontoljunk meg azt. Ő azt mondja, hogy nem teszi a plecska a legnagyobb bűnök között, de azt mondja, hogy a gyülekezetben a plecska az a bűn, ami a legnagyobb kárt okoz. Nem véletlen, hogy a Paul itt ebben a levélben a levél, amit írt Timoteusnak, az volt az imádság, hogy mindenki tud csendben élni és dolgozni. Ha az embernek van túl sok szabad ideje, akkor sokkal nagyobb a veszély, hogy használja azt az időt olyan dolgokra, ami nem jó. És most jön a folytatás, de testvéreim, csináljatok valami, ami jó. És amit mond itt a 13. versben, ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok el bele a jó cselekvésbe. A jó cselekvés. Ez, amit Paul vár azok a testvérektől. Mi a jó cselekvés? A jó cselekvés, amikor mi segítünk valaki, aki nem tud feltétlenül visszaadni azt, amit mi adjunk neki. A jó cselekvés az, hogy mi látogatjunk azt az ember, aki beteg, amikor mi látogatjuk azt az ember, aki börtönben van. Aki mi adjunk azt, ami szükséges annak az embernek, aki rászorult. És vannak ilyen emberek. Mindenhol vannak ilyen emberek. És a mi feladatunk nyitni a mi szemünket, és keresni a lehetőség, hogy én hogyan, mit tudom csinálni, ami jó. Mi az, ami tehetem? Hogyan tudok építeni egy testvért a jó cselekvéssel? Az utolsó fél évben esetleg többször említettem egy ismerősöm Dél Karolinában, aki nagyon sok segítséget adott a szüleimnek tavaly. És ez a hölgy haladáskor, ami egy nagy ünnep az Egyesült Államokban, kaptam egy e-mailt tőle. Csak egy pár sor kifejezni azt, hogy ő imádkozik értem, mert tudja, hogy ez egy nehéz dolog, amikor van egy ünnep, és akkor azok az emberek, akik szerintem nincsenek jelen. Karácsonykor ugyanúgy kaptam egy e-mailt tőle. Csak egy pár szó bátorítás. És amit láttam ennek a nő életében, ő nem csak csinál ezt velem, ő ezt csinál 100-200 emberrel. Ő az az ember az ő gyülekezetében, akinek van szeme. Két hete ott voltam a gyülekezetben, és találkoztam vele. Isten tisztelet előtt, vagy ott volt két Isten tisztelet, a két Isten tisztelet között beszélgettem vele, és közben jött a hír, hogy az egyik nő a gyülekezetben, az édesanyja elesett aznap reggel, és lehetséges, hogy a következmény az lesz, hogy az élete végéig tolókocsiban marad. Ez a nő, mi beszélgettünk, ő egy bocsmanti, oda kell mennem. És ő ment ahhoz a nőhez, vigasztalni. Ő nem ellentétes ezzel az igével, neki nincs munkája. Az ő férje volt egy nagyon jó állása, ő sohasem, legalább tudomásom szerint nem volt munkahelye. De az ő élete tele volt jó cselekedettel. Ő nem otthon út, hanem ő ment segíteni azok az embereket, akik rászorult. fogja tenni a kérdést. Isten mit vár tőlem? Mi az a jó cselekedet, amit én tudok tenni? Ezen a napon, ezen a héten. Befejezésül menjünk vissza az első két versre. És végül testvéreim, imádkozzatok értünk. Paul, mint lelki vezető, ő fordult az ő lelki gyerekeihez. És az volt a kérés tőlük, hogy imádkozzatok értünk. Imádkozzatok értünk. És azért kérte ez a folytatásban, hogy az Isten igéje tud minél messzebbre terjed. A Paul vágya az volt, hogy minél több ember tudna megismerni az Urat. Folytatta azt, hogy és lehet imádkozni, hogy mi is tudunk megszabadulni a gonosz emberektől. A Paul szolgálatában állandó volt ellenállás, ami akadályozta azt, hogy ő szolgál. És az ő imádsága az volt, hogy ne legyen akadályozva a szolgálat. A szív vágya, hogy minél több ember megismerjen Jézus Krisztus, meg megváltója. Imádkozzunk. Édesatyánk, mi van a mi életünkben? Nyugodt, bizonyosság, vagy rendezetlenség és zörve szabar. Segíts minket, hogy ebben a kérdésben tudunk alávetni magunkat az igéje alá. Hogy láthatunk, hogy te mit mondsz nekünk ebben az igében. Láthatunk azt, hogy mi biztonságban vagyunk. Nem kell félnünk, mert te hűséges vagy. Látjunk azt, hogy keresni kell a lehetőséget, hogy tegyünk jót másokkal. Mert te vagy a mi váltunk. Megváltunk. És látjunk azt, hogy legyen a mi imádságunk, hogy tovább terjed az örömhírt, hogy elveszett, tönkrement emberek tudnak találkozni veled, és tudnak tapasztalni azt a szeretet, azt a bűnbocsánatot, azt a békesség, és azt a reménység, amit te tudsz adni. Kérjünk, segíts minket ebben. Amen.